Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a mai délutáni Isten tiszteletünk kezdetén egészen megváltoztak a fény viszonyok itt körülöttünk az új sötétítő vagy halványító függönyökkel. Álljunk föl és imádsággal kérjünk áldást együtt létünkre. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te voltál az, aki itt vártál már ránk ezen a délutáni alkalmon is, mert szeretnél önmagaddal és a te ígéddel megajándékozni bennünket. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy ezt a mai napot neked szentelhettük és neked szentelhetjük. Köszönjük a testvéri közösséget, a gyülekezetet, ahol összegyűlhetünk, és Urunk, nem szeretnénk természetes módon tekinteni erre, hanem ajándékként akarunk erre mindenkor tekinteni, mint amely által megtiszteltél bennünket, hogy bevontál a te szent néped közösségébe minket. Köszönjük hát ezt a gyülekezetet, köszönjük ennek minden tagját, és hogy mi magunk is egyen-egyenként részei lehetünk ennek a közösségnek. Segíts, hogy hadd értékeljük mindig nagyra ezt, mint tőled kapott ajándékot, és arra kérünk, hogy a délutáni alkalomban is ajándékozz meg bennünket a te igéd üzenetével, tanításával. Segíts, hogy minden testi, fizikai fáradtságunk ellenére is, hadd akarjunk és hadd tudjunk figyelni a te szavadra. Kérünk, atyánk, azokat, akik nem tudtak eljönni erre a délutáni alkalomra, légy betegeinkkel, lelki, testi, szenvedő testvéreinkkel, te elevenítsd meg őket, Uram, és te adj nekik megerősödést, mutass nekik kiutat azokból a helyzetekből, amelyben vannak. És ha még vannak olyanok, akik úton vannak ide a te házad felé, segítsd őket ide közénk. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mai délutáni istentiszteletünk alapigét Ezékiel proféta könyvének 36. fejezetéből szeretném olvasni a testvérek előtt. Ezékiel proféta könyvének 36. fejezetéből a 24. verstől a 32. versig bezárólag olvassuk el Isten igéjét. A jelzett helyen tehát így szól hozzánk az ige Ezékiel proféta könyvének 36. fejezetéből a 24. verstől. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és 20 szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem beletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotokból. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhség miatt a népek. Akkor visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorotok magatoktól, utálatos bűneitek miatt. Nem ti értetek cselekszem, így szól az én Uram, az Úr, tudjátok meg ezt. Szégyenkezzetek, és piruljatok életetek miatt, Izrael háza. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük, hogy a te igéd mindig újra és újra beletekintést engedsz a te szívedbe, hogy gondolkozol bűnről, bűnbocsánatról, hogy gondolkozol ítéletről és újrakezdésről, hogy gondolkozol büntetésről és áldásról. Köszönjük, Urunk, hogy mindezekben szeretnél tanítani bennünket ezen a mai délutánon is. Segíts, hogy hadd lássuk meg, mi a te szíved szándéka velünk is, ma élő gyermekeiddel, mitől akarsz bennünket megóvni, és mire akarsz bennünket indítani. Kérünk, hogy segíts, hadd legyünk fogékonyak ma délután is arra, hogy mindezeket megértsük a te kegyelmed által. Amen. Foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, már az elmúlt vasárnapon ugye elébünk került Ezékiel próféta könyve, ugye néhány információt, néhány dolgot akkor már elmondtam, úgy általában véve is Ezékiel helyzetéről, Ezékiel szolgálatáról. Mindannyian jól tudjuk azt, hogy Krisztus előtt 587-ben történt meg az a katonai művelet, amikor a babiloni hadsereg szinte lerohanta azt a kicsin Júdát, amely Isten népe lakhelye volt, és a népet, a népnek legjavát, vagy színejavát magával hurcolta a távoli Babilonba, és ezzel ugye elindult Izrael népének a fogság időszaka, amiről tudjuk az Ószövetségből, hogy mintegy 70 esztendeig tartott, és ennek az időszaknak volt az egyik profétája, az egyik meghatározó profétája, Ezékiel. Nagyon furcsa helyzet alakult ki ugye ebben az időszakban, mert voltak emberek, voltak csoportok, amelyek ugyan elkerültek Babilonba, és a többség az oda került, akinek ugye a problémái között éppen az volt az egyik legnagyobb gond, hogy nincsenek a saját helyükön, nincsenek a saját országukban, nem gyakorolhatják a hitüket, az Isten tiszteletüket, és egyébként majd ezekről a furcsaságokról majd fogok majd beszélni a mai prédikációban. És ott volt a sóvárgás, a vágyakozás haza-vissza a szülőföld, vagy az anyaföld iránt, míg volt egy kisebb csoport, akik viszont a fogság idejét azt a saját helyükön töltötték, még hogy amiatt szomorodtak, mert egész Jeruzsálem belejétve a templomot is rombokban állt, és ők pedig emiatt voltak keserű szívűek, hogy az Isten ilyet láttatott velük, ilyen nyomorúságot éltek át. Minden esetre mutatja Ezékiel kora és Ezékiel próféta szolgálati ideje is azt, hogy egy meglehetősen sajátságos lelki állapot uralkodott el Izrael népének a szívében, mind a távol került, a fogságra hurcoltak, mind pedig az itt maradottaknak az állapotában. Amit nagyjából azt gondolom, hogy a 37. fejezetnek a tanítása mutatja be leginkább, nevezetesen az a látomás, amit ugye Ezékiel a csontokkal telt, vagy rakott völgyben él át, amikor ugye maga a proféta se kicsikét azzal az érzéssel küzdik, hogy igazából elveszett a remény. Nincs reménységünk, és ebben a helyzetben volt Izrael népe is, hogy az a reménység, ami volt eddig bennük, az meghalt, odaveszett, amikor ez a fogság beállt. Isten igéje Ezékiel könyve alapján beszél arról is, és megjelöli azt a két okot, ami miatt igazából Isten ezt az ítéletet, ezt a fogságot megengedte élni az ő népének az életében. Az egyik és a legfontosabb ok az ugye az volt, hogy Isten népe az Isten imádata mellett, és ugye ez az, ami nagyon rafinált történet már, és jó erre figyelnünk, hogy az Isten imádata és az Isten tisztelete mellett, nem pedig ellene, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, elkezdett Isten népe más isteneknek a tisztelete után is vágyakozni. Az okok nagyon különbözőek voltak, talán az egyik legmaibbnak nevezhető indok, amelyekkel nagyon sokan manapság elmennek más közösségekbe, és időnként nem keresztény közösségbe kötnek ki, különösen fiatalok, hogy számunkra, mondták ezt Ezékiel korában, számunkra nagyon unalmas az egy Isten hit. Nagyon unalmas, hogy nekünk azt kell csinálni mindig, ami le van írva a törvény, mennyivel izgalmasabb a környező népeknek az Istene, ahol sokféle színben, sokféle módon lehet annak az Istenek hódolni, hát próbáljuk ki azt is. Manapság nagyon sokaknál van ez így, nagyon sok a kísértése az, hogy unalmas egy Isten tisztelet, unalmas, ami itt történik, hát egy kicsikét izgalmasabbá hadd tegyük az Isten imádatunkat, és kezdjünk el más szokásokat bevenni a mi hívő gyakorlatunkba. És nagyon sokszor ezt a egyébként nem rossz szándékú dolgot, hogy egy kicsikét újítsuk meg magunkat, el tudja vinni egy olyan irányba, amivel ezzel ki el korábban esett maga a nép, hogy az egyisten hitet rühelni kezdte, és elkezdett olyan istenek után futkosni, ami viszont a vesztét okozta, mert a babiloni fogság emiatt alakul ki. Nem az volt a gond, hogy Izrael népe teljes mértékben hátat fordított volna Jahvénak, az egyistennek, hanem amellé szépen elkezdte fölépíteni a környező isteneknek, bávány isteneknek az imádatát. Ez volt az egyik legfontosabb ok egyébként. A másik, az furcsa módon erre épül rá, ezt megint nagyon kevesen látják, és kevésszer látjuk az összefüggéseket a mindennapi életben. Nevezetesen az, amiről Mikás próféta rengeteget beszél egyébként, az egész prófétai szolgálata Mikásnak egyébként erről szól, nevezetesen, hogy a bálvány Isten imádatból, Izrael népe között elkezdett mindenféle erkölcsi fellazulás történni. És az erkölcsi fellazulás az elsősorban a szociális érzéketlenség irányába ment el, nevezetesen az, hogy nem foglalkoztak az árvák, a szegények ügyével, hanem a gazdag még gazdagabb lett, a szegény pedig még szegényebb lett. Nincs új a nap alatt, ha egy picit szétézünk ma Magyarországon, komoly figyelmeztetés számunkra, amikor egy erkölcsi hanyatlásban van a társadalom, hogy mennyire kapcsolódhat esetleg az hozzá, hogy a templomaink szépen kiürülnek. És nem csak a baptista, hanem ugye a legutóbbi népszámlásnak, hogyha lehet hinni, ugye megjelentek az első adatok, ugye mind a katolikus egyház, mind a református egyház 100 000-es létszámban mérhető, hogy elhagyták a templomokat az emberek. De Angliában ennél brutálisabb dolgok vannak, a héten olvastam erről, hogy két humorista, csak úgy mondjam azt poénból, ennél is kérek a szóért, poénból kitaláltak egy ateista vallást, ahol tulajdonképpen nem másról szól, egyébként templomban történik ez még az egésznek a pikantériája. Templomban történik a dolog. Embereket hívnak oda, ahol gyakorlatilag a katolikus mise szertartása alapján építik fel az ateista istentiszteletet. A dolog arról szól, hogy az élet szeretete, a természet óvása, és csupa ilyen egyébként ma divatos dolog, csak az Isten ki van belőle hagyva, úgy, ahogy van. És azt mondják, hogy két ilyen alkalmat csináltak idáig, de teltház van. Egyébként, hogy Angliában is, hogy mi minden történik, egyébként talán visszavezethető megint csak erre, és jó összecsatolni a kettőt, hogy amikor a bálványistenek, vagy éppen az istentelenség felé kezd el fordulni egy társadalom, akkor milyen erkölcsi hanyatlások indulhatnak el abban a társadalomban. Nos, Izrael népének az életében Ezékiel korában, és a fogságra visszavezetve ez elindult, ezek az erkölcsi hanyatlások, és azonban viszont itt azt olvassuk, hogy miközben zajlik a fogság, egyszer csak egy fordulat áll be, és valójában a mai délutáni ige erről szól, hogy ez a fordulat Isten részéről megtörténik. És arról szól, hogy Isten egyszerűen szánalomra indult a saját népe állapotának a tekintetében. Nem azért történik mindez, és az igében ez ki is hangsúlyozik az utolsó versben, azt mondjuk, hogy nem azért cselekszem, mert ti ezt így megérdemelnétek, hanem Isten saját magára nézve, az ő saját szeretetére nézve teszi azt a változást, amit Izrael népe a szabadulás tekintetében ígéretként kapott. Miért? Azért, mert itt megint nagyon fontos, hogy Istennek a szívét lássuk meg, hogy Istennek a fogsággal és egyáltalán az ítélettel mi volt, és egyáltalán mi a szándék, hogyha egy embernek az életében kénytelen ezt alkalmazni. Hangsúlyozom azt, hogy kénytelen, nem akarja, nem jó szándéka. Már az Ószövetségben is megfigyelhető volt az, hogy Isten mielőtt az ítéletet végrehajtotta, ugye azt mondja, hogy Isten felemelte a kezét. Ez mit jelentett? Még nem indult el, csak Isten eltervezte, hogy lehet, hogy el fogja indítani. És amikor felemel Isten a kezét az Ószövetségben, azért mindig a kegyelemnek az időszaka, mert akkor még mindig azt mondja Isten, hogyha megtér az én népem, akkor az én kezemet leengedem, és nem tartok ítéletet. Nagyon sokszor ez viszont nem történt meg, ugye, és emiatt Isten kénytelen volt a kézfelemelésből továbbvinni a dolgot, amikor a keze cselekedett is, de Istennek az ítélettel a szándéka nem az volt, hogy ő valamilyen módon kárörvenjen az ő népének a szenvedésén. Nem az volt a szándéka, hogy Isten népét megsemmisítse, mint ahogy a mai világban, a mikorunkban sem Istennek az ítélete nem az, hogy bennünket megsemmisítsen, bennünket teljes mértékben félretegyen, hanem az volt a szándéka, hogy megtisztítsa az ő népét, és bennünket is, ha alkalmasint arra van szükségünk, megtisztítson azoktól a cselekedetektől, azoktól a bűnöktől, azoktól a dolgoktól, ami miatt Isten kénytelen volt ehhez az eszközhöz nyúlni. És tulajdonképpen ez történt a babiloni fogsággal kapcsolatosan is. Isten fölemelte a kezét, prófétákat küldött, hogy változtasson a nép, ez nem történt meg, eljött az ítélet, de Isten olyan mennyei atya, mint aki ő maga változtatta meg a fogságnak a továbbmenetelét, és kilátásba helyezte mégiscsak a felszabadulást. Hogyan vitte végbe, vagy hogyan viszi végbe Isten ezt a szabadulást, hogyan, milyen lépcsőfokai vannak annak a változásnak, amit Isten igazából az ő népének az életébe gyakorolni akar. És én szeretném, hogy ezeket egy kicsikét most röviden megnéznénk, és utána pedig a saját magunk életébe próbálnánk ezt úgy beépíteni, hogy hát ha mi is megláthatjuk esetleg a nem szeretem napok között is azt, hogy az Isten milyen könyörülő, és milyen irgalmas, és hogy milyen jó velem, és milyen jó hozzám. Az első dolog, amit szeretnék a testvérek elé hozni, az maga az ígéret, amikor azt mondja Isten az ő népének, hogy összegyűjtelek titeket, és beviszlek titeket arra a földre, ami atyáitok földje. Nyilván, hogy ez annak a csoportnak szólt, akik távol Babilonba el voltak kurcolva. És ugye ennek a csoportnak éppen az volt a legnagyobb baja, többek között, ahogy mondtam az elején a testvéreknek, hogy amiatt szenvedtek, mert nem voltak a helyükön. Mert nem voltak a helyükön. Kizökkentek abból a helyzetből, ami számukra a természetes volt, és igazából, ha lehet ezt fogalmazni, az volt a büntetésük, ami egyébként a bűnük volt. Mi is volt az egészen konkrétan? Miben nem voltak ők a helyükön? Miből zökkentek ők ki? Roppant egyszerű dolgokat fogok mondani, testvérek. Például az, hogy otthon, odahaza a fogság előtt nyugodtan imádkozhattak volna, de ők, bocsánat, meg ugyanazt a szót fogom használni, rüheltek imádkozni otthon. Mert inkább más istenek előtt hódoltak. Amikor elmehettek volna Isten tiszteletre szabadon, akkor nem akarodott nekik Isten tiszteletre járni. Mi volt ebből a büntetés? Az, hogy amikor elkerültek a fogságra, ott mentek volna már kézzel, lábbal, csak nem tudtak menni, mert be volt tiltva. Nem mehettek Isten tiszteletre, nem imádkozhattak, lásd Dániel kora, hogy milyen büntetés volt éppen Nabukodonozor birodalmában, hogyha valaki Istent megmerte szólítani. Ott ők már akarták volna, mert rájöttek arra, hogy milyen értéket engedtünk ki akkor, amikor szabad volt ezt gyakorolni odahaza, de mi nem tettük. És a fogság azt hozta el, hogy kizökkentek a helyükről. Tehát mire alkotott bennünket az Isten? Mire vagyunk mi teremtve? És időnként jó a kályhához visszamennünk arra, hogy az ő dicsőségének a magasztalására éljünk. Erre vagyunk mi is elhívva, testvéreim. És akkor, amikor mi még hálát adhatunk ebben az országban, hogy szabadon imádkozhatunk, hálát adhatunk azért, hogy eljöhetünk vasárnaponként kétszer is a gyülekezetbe, imaházba, és nem kell bujkálva mennünk. Emlékszek rá, amikor én kisbaba voltam, elnézést, hogy ilyen dolgokat mesélek a testvéreknek, amikor én kisbaba voltam, ez 1973-ban volt, ugye olyan világ volt ott lent a viharsarokban olyan erős kommunista vezetés volt, és édesanyám akkoriban olyan felelős munkahelyen dolgozott, hogy a falubeli pártitkárnak volt a titkárnője. Ez egy bizalmi állás volt akkor, és hát édesanyám ugye, mint hívő szülő gyermeke, igaz, hogy nem volt bemerítkezve, de mindig bántotta a lelk, és hát amikor vasárnap húzta a papa harangot, és mellette volt az imaház, és nem tudott elmenni imaházba, mert megtiltotta a főnöke. Azt mondta, hogy ha meglátom magát kerékpárral az imaház környékén lófrálni vasárnap, ki van rúgva másnap, és jöjjön be dolgozni. És édesanyám sokszor azt csinálta, hogy otthonkába, vagy konyharúá, vagy hogy szokták ezt mondani, otthonkába fölpattant a biciklire, és mintha tojást ment volna kérni, furcsa mondan a papnétól, betolta a biciklit az imaházhoz, és úgy konyharúhába beült az imaházba igét hallgatni is. Mindenkitől elnézést, hogy ne haragudjanak, hogy méltatlan ruhában van itt, de másképp nem tud itt lenni. Voltak idők, és idősebb testvérek emlékezhetnek arra, amikor nem volt az természetes, hogy elmegyünk az Isten házába. És egy fogságbeli helyzet erre tud megtanítani bennünket, hogy értékeljük nagyra azt, amikor mi mehetünk. Izrael népének az egyik nagy tanulság ez volt a fogságban, és Isten erre ad megoldást, hogy ebben a helyükre vissza akarja őket helyezni. Azaz, hogy újra az Isten dicsőségének a magasztalására élhettek. És drága testvéreim, kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy időről időre ilyen módon jól lenne magunkat lemérni ezen a mérlegen. Mennyire vagyok hálás azért, ami most talán számunkra természetes. És nem akarok belemenni közhelyi lózungokba, hogy nézzünk szét országokba, Kínába, vagy akárhol, vagy Észak-Koreába, hogy az ottani testvérek, akik akarnak menni kézzel, lábbal, de maximum csak a pincibe mennek lemenni, és ott is csak halkan mennek énekelni, egyetlen énekelnek, ők nekik ez nem természetes, és mégis vágynak rá. Mennyire becsüljük mi meg ezeket az időket, testvéreim? Mennyire érezzük úgy, hogy hálát adhatunk azért, hogy mi még így jöhetünk ide. És ilyen szempontból a helyünkön lehetünk, hogy gyakorolhatjuk az Isten dicsőségének a magasztalását. És az Úr úgy jön meg bennünket azoktól a kísértésektől, amikor az ördög próbál mai modern dolgokat valamilyen módon becsempészni a mi életünkben, és észrevételni talán félrevinni bennünket. Legyünk ebben óvatosak, és mindenképpen próbáljunk ebben a helyünkön lenni. Azt hát az evangélium Ezékiel proféta szájából Isten részéről, hogy a kizökkent állapotot visszazökkenti. A kizökkent életet a helyre állítja. Vajon kedves testvérem, aki ma itt vagy, mennyire érzed úgy, hogy a helyeden vagy? Az Isten igéje azt üzeni, hogy van helyreállás. Ő abban segít, abban érdekelt, hogy ha kizökkentél valahol, akkor visszazökkenj. Fogadd el az ő segítségét az életedben. A másik gondolat, amit szeretek a testvérek elé hozni, és egyben a második lépcsőfok, az a fajta tisztítás, az a fajta megtisztulás, amit Isten az ő népének a lelkével, a szívével akar tenni. Ugye itt beszél az új szívről, új szívet adok belétek, új lelket adok belétek, azaz, hogy képessé, és készekké teszi őket arra, hogy értsék, hogy újra elkezdjék érteni, mi az Isten akarata az életemben. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten gyermekei értsük, mit akar tőlem az Isten. Értsük a mi szívünkbe. És nem véletlen az, hogy Isten nem renovált szívről beszél. Nem felújított szívről beszél. Kicsit olyan murisan hallgattam valamelyik nap a televíziónak az egyik híradását, hogy a MÁV Start új kocsikat helyezett szolgálatba, hadd fogalmazzak így, és aztán a riportnak a végén kiderült, hogy igazából csak 20 éves kocsikat újítottak föl, mert ez még mindig olcsóbb, mondták ők, mint hogyha vadonatújat vettek volna. Hát ugye vannak ilyen praktikus dolgok, az Isten nem ilyen praktikus e tekintetben. Nem ilyen spróos, hogy hát egy kicsit megrenováljuk az embert, az olcsóbb, és 10 évig talán jobban fog majd futni, vagy jobban fog majd fungálni, hanem azt mondja, hogy új szívet adok nektek. Miért? Azért, testvérek, jól tudjuk azt, hogy az ókori ember gondolkozásában a szív az a legközpontibb központi hely volt. És nem csak az érzelmeknek volt a központja, hanem a gondolatoké is, a cselekedeteknek a kiinduló pontja. Az Úr Jézus nem véletlenül beszél erről, hogy a szívből indul ki minden. Az ókori ember így gondolkodott, és igazából ezáltal, hogy Isten azt mondja, hogy új szívet adok, ez egyszerűen arról van szó, hogy újjá szülöm őket. Ugye délelőtt erről beszéltünk, Nikodémus történetével kapcsolatban, mert erre van szükségünk. Mert ez az, ami kell minden embernek. Mert ez az az új szív, az, amely tudja biztosítani teljes mértékben az az életközösséget az Istennel, ami igazából gyakorlatilag Ezékiel korára teljesen megromlott Isten és nép között. Ezt pedig nem lehet renoválással helyrehozni, hanem egészen újjá kell tenni. Kedves testvéreim, van-e új szívünk? Isten el tudta-e már végezni az bennünk, hogy a régit egészen újra tudja cserélni, hogy egészen jól értsük, hogy egészen tisztán értsük, mi az ő akarata az életünkben. A harmadik dolog, amit az igéből szeretnék a testek elég hozni, az azt mondja, hogy nem hozok rátok énséget, hanem bőségben lesz majd. Részleg parancsolok a gabonának, parancsolok a gyümölcsfáknak, ugye mondja Isten igéje. Egy picikét az édeni érzéseket hozta vissza Ezékiel ebben a proféciai gondolatban a nép felé. Egyébként említ, aztán teljesen őrültnek is nézték őt. Hogy beszélhet ilyen állapotokról, miközben ott vannak a fogságban. Nem értek ők azért olyan nagy szegénységben persze, de hát nyilván mégiscsak fogság volt a fogság. Hogy beszélhet arról a helyről, amikor mind Istennel, mind pedig úgy általában mindennel egy meghitt idilli kapcsolatban élt az első emberpár, és az első bűneset előtti időszakra kell gondolnunk. És Isten mégis ezt ígéri, és persze Ezékiel is nehezen hitte ezt el, ezért volt szüksége erre a bizonyos csontokkal teli völgynek a látomására is. Hogy Ezékiel elhiggye azt, hogy az Isten mire képes. Hogy pillanatilag úgy látszik, hogy száraz csont, és nincs reménységünk, az Isten élő emberré tudja tenni, úgyhogy van reménység. Hogy az Isten nem mondott le olyan emberekről sem, akiről talán mi már időnként el tudunk mondani, hogy hát ő valószínű soha nem lesz az Úr gyermeke. Nyilvánvaló dolog, hogy több jelentése van ezeknek az igéknek. Én háromat szeretnék még röviden hozzácsatolni ez a három gondolathoz. Az egyik az mindenképpen az az alapjelentés, ami akkor és most érvényes volt Ezékiel korában, és ez valóban ott meg is történt, ami akkor Izrael népének minden képzeletét felülmúlva megtörtént. Hogy a fogságból valóban volt hazamenetel, és tudjuk azt, hogy a babiloni birodalmat ugye a perzsák legyőzték, ugye ez annyiban volt jó, hogy a perzsák emberségesebbek voltak a babiloniaknál, nekik volt egy olyan elvük, hogy élni és élni hagyni, és ezt szó szerint úgy értették, hogy mindenki maradjon, minden nép maradjon a saját helyén, ugye Círus, az első uralkodó emiatt küldte vissza a Nehémiás vezetésével a népet, hogy menjenek haza, és ott éljenek. Ne itt ebben a birodalomban, hanem menjenek haza. És azonban meg is történt Nehémiás vezetésével, és eljött valóban az az ébredés, az a lelki megújulás is, ami végül is beigazolta Ezékiel által megjövendőlt, vagy megprofétált valóságos helyzetet. A másik szintje ennek a történetnek ugye maga az emberiség története az Istennel, ahogy ez a közösség megvolt az Édenkertben Isten és ember között, és aztán a bűn miatt ez eléggé megromlott, halálosan megromlott. Isten ebben a helyzetben ugye megint csak ő gondolt egyet, ő volt a kezdeményező, amikor elküldte Jézust, a szabadítót, a megváltót, azért, hogy engesztelést adjon, kimenekedést adjon az emberiségnek ebből a helyzetből. És nem véletlenül, hogy az új szövetség az ugyanúgy ismeri az új szívnek, az új léleknek a szavait, mert Isten belsőleg akarta, és belsőleg akarja megreformálni, vagy megformálni az embert. Mert hogyha belső változások elindulhatnak bennünk, akkor ezeket a változhat az élet körülöttünk. És hány olyan esetről tudnánk talán mi magunk is beszámolni, talán a saját életünkből. De amikor minden elromott körülöttünk, de az Isten megszólított bennünket és megtértünk, elkezdett minden gyógyulni az életünkben. Elkezdett minden érthetetlen módon és magyarázhatatlan módon szépen a helyére kerülni. Mert a szabadító Istent elfogadtuk. És végül, de nem utolsó sorban, ezt a dolgot Isten, ezt a változást Isten egészen személyessé tudja és akarja tenni mindannyiunk életében, hiszen arra vár, hogy ő ezt az utat megnyitotta, de ezen mindannyiunknak egyénileg kell elindulnunk, és akkor lesz majd az életünkben igazi megelevenedés. Ugye Pál apostol az Efézusi levélben írta ezt, hogy ti, akik egykor halottak voltatok, most viszont megelevenedtetek. Azért, mert elindultatok, azért, mert elindult az ember az Isten útján, és igazából újra elkezdett, vagy először elkezdett igazából élni. És valójában ebben az ige szakaszban, és ebben a fejezetben, és a következő fejezetekben tulajdonképpen ez az a változás, amiről Isten értesíteni akarta, vagy tudósítani akarta az ő népét a prófétán keresztül. És ez az a változás, amire nekünk is azóta is szükségünk van, és ez az, ami azzal a reménységgel tölthet el bennünket, ha misszióra gondolunk, ha a mi küldetésünkre gondolunk, hogy az Isten valóban a száraz csontokból is tud élő, eleven embereket állítani. És ez arra hív bennünket, testvérek, hogy nincsen az Istennél lehetetlen. Ugye van egy olyan mondás, édesanyám sokszor idézte ezt nekem, hogy nincsen lehetetlen, csak tehetetlen. Ezt ismerek a testvérek is minden bizonnyal. Én időnként voltam ilyen tehetetlen, csak én mindig azt mondtam, hogy lehetetlen. Ő meg azt mondta, hogy ez nem lehetetlen, hanem tehetetlen vagy. És ez így van. Az Istennél mindenképpen így van. Nincs lehetetlen. Maximum vagyunk tehetetlenek. Az Isten azt szeretné, és ebben akar bennünket formálni, ebben akar bennünket készekké tenni, hogy valóban elhiggyük, hogy az Istennek minden lehetséges. Kívánom azt, testvérek, hogy hadd tudja az Isten először bennünk, rajtunk elkezdeni, hogy aztán majd mások felé is tudjon bennünket használni. Amen.